Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ifjabb Csóri Sándor zenésszel és fiával, legifjabb Csóri Sándor zenésszel, Molnár Pál beszélget.
Molnár Pál vagyok. Az Ádám István emlékzenekar két erőssége van itt velem, kedves hallgatóink. Ifjabb Csóri Sándorral és legifjabb Csóri Sándorral beszélgetek a Mária Rádióban. Isten hozta önöket.
Jó napot, minden jót.
Minden jót.
Az Ádám István zenekar egyik alapítója, ifjabb Csóri Sándor. Önt milyen gondolat ragadta meg leginkább a Szentírásból?
Az Új Szövetséget olvasván nagyon sok gondolatot kiedzeteltem magamnak, meg is írtam egy kis könyvecskébe, a Varázsjelek című könyvecskébe. Abból elolvasok egy olyant, ami nekem nagyon tetszett, bár tényleg elég hihetetlenül hangzik. Azt kérdezték Jézustól, hogy mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret. Kérdezték ezt Jézustól, és ő így válaszolt. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Nehéz megérteni egyébként. És mikor ment be vala a sokaság közül, megkérdezték őt a tanítványa is a példázat felől, és mondanékik, ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Nem értitek-e, hogy ami kívülről megy be az emberbe, semmi sem fertőzheteti meg őt, mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, amely minden eledelt megtisztít. Ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert, mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, gonoszságok, álnokságok. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert.
És ehhez milyen történetet fűz hozzá ön?
Az egész életemben hasonló dolgokkal találkozom, tehát hogy mi is jön ki az emberek szívéből, és mit is hallok én, és mit látok. Azt hozzá kell tennem, hogy az igazság az csak három dologban teljes, hogyha gondoljuk is, mondjuk, és tesszük is a jót. Tehát hogyha valamelyik hiányzik, hogy nem gondoljuk, de mondjuk, az még nem elég. Nem elég, ha tesszük, de nem gondoljuk, és egymásba függő dolgok ezek, tehát gondolni, mondani és tenni a jót, az az én életutam, amire így rátaláltam.
És van-e történet, amely mindezt hitelesíti?
Egyik széki prímás mondta, hogy ami jó, jó. Tehát ennél nagyobb összegzését ennek a filozófiának nem tudok mondani.
A legifjabb Csóri Sándor, ahogy önt nevezik, a zenei világban is. Önt mi ragadta meg a legjobban a Szentírásból?
Tulajdonképpen nem én vagyok a legifjabb, nekem is van egy kisfiam, akit Sándornak hívnak.
Gyerekkori becenevéről egyébként Sündinek szoktuk használni. Ő a Sündi, Csóri Sándor Sündi.
És akkor, hogyha már erről beszélünk, hogy család, és hogy terem különféle gyümölcsöket egy család, akkor van ez az idézet, mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról szőlőt. Élettörténetben én azt tudnám mondani, hogy mi is egy olyan fa igyekszünk lenni, ami olyan gyümölcsöt terem, hogy megismerhető legyen a sok fa közül. A mi családunk erre törekszik, és hogy hát nyilván olyan gyümölcs, ami ízletes és jó gondolatokkal termett, szellemi gyümölcs. Nagyapám, nagyanyám nagyon nagy hatással voltak rám, ők igazi nagyszülők voltak, azt gondolom. Ők is ezt sokszor ápolgatták, hogy a családnak a kifejezés módja mennyire fontos egy életmódban, egy életfelfogásban, hogy egy tartást biztosít, ugyanúgy, ahogy a fa gyümölcsnek ad egy tartást.
Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe, ahogy Balasi az egyik versét zárja. Erről egy balasi kardos költő unokájának mi jut eszébe?
Azt gondolom, hogy igaza lehet Balasinak, aki nagyon korán meghatározta azt a fajta költészetet, ami lényegében elindította a költészetet egy olyan úton, ahol a különféle hazafiasság és a szerelem az megfér egymás mellett. Tehát különféle erős érzelmek segítik a kifejezésmódot. Itt is a mi családunk is szerintem hasonló, hogy egy erős népi kultúrát igyekszünk képviselni, viszont amellett meg a század lombzúgásai, dübörgéseit megtisztítva próbálunk alkotni abban a szellemiségben, amiből kiindulunk a népi kultúrából.
Balassi a gyümölcsöt a szerencsével állítja párhuzamba. Ez a példázat hogyan fényezi ezt?
Az egy nagy szerencse, hogyha az ég itt összeköttetésben van a természettel, tehát hogyha úgy adódik, akkor nem biztos, hogy van gyümölcs. Elfagyhat, leverheti a gyümölcsöt az idő, túlságosan locsolja és elrohad, tehát ilyen szempontból, ami fent van, az lent van, ez működik, összeköttetésben van. Például a japánok, azok úgy mondják az időjárást, a két írás jegyből teszik össze, az egyik a lélek, és a másik az ég. És hogyha egymás mellett van, akkor időjárást jelent.
Ami fent van, az van lent, vagy ahogy az ima mondja, amint a mennyben, úgy a földön is.
Lényege ezeknek a dolgoknak szerintem az, mint egy versnek is talán, hogy ki mit lát bele, mit érez bele. Aztán a segítség, hogyha valaki valamilyen módon látja, de attól még ugyanúgy az ember beleképzelhet olyan dolgokat, amik őt segítik a jóra valóságban.
Ami ifjabb Csóri Sándor vagy Csóri Sándor pályájának kezdetét illeti, talán nem is lehet csodálkozni azon, hogy egy Kossuth díjas, Liszt díjas zeneművészről van szó, hiszen édesanyja Marosi Julianna népdalénekes, édesapja pedig az a Csóri Sándor, akit annak idején, mint parasztgyereket 500 fiatal közé kiválogattak, hogy a parasztoknak is legyen értelmisége, mondták akkor, és ez valószínűleg be is vált, ez így is történt. Tehát véletlene, hogy Csóri Sándorból nem űrkutató lett, hanem népzenész.
Na hát a család szellemisége meghatározta az én sorsomat is, amit köszönök a sorsnak, mert sikerült a saját lelkemet úgy megedzenem, hogy felkészüljek a következő életemre a jósággal, ennek a gyakorlásával.
És ha belegondolunk, hogy ott egy népdalénekes édesanyja volt minden nap a fölcseperedő kisgyermeknek a közelében, ez hogyan hozta közel a muzsikához?
Az jó lenne, hogyha minden édesanyja így tudna énekelni, és a identitásomat így megalapozta, ugye, hogy tudjam azt, hogy nem világpolgár vagyok, hanem egy magyar ember vagyok. És a lélek, mivel az ének és a lélek nagyon összekapcsolódik, annak a fejlődéséhez feltétlenül kellene, hogy az édesanyák énekeljenek.
Tehát fontos volt, hogy nem csak hazafias szellemet, hanem dallamokat is hallott otthon énekelni, hogy szegény székely nép, akár merre lép, akár merre jár, az ital a könny, a kenyere sár. Ha ilyen szövegeket hallott dallammal, ez mennyire volt fontos a szellem kinyílásához?
Mindenképpen én egy olyan korban nevelkedtem, amikor Magyarország ugye Szovjetuniónak az árnyékában létezett, és ez a magyar zene és a magyar énekek megacélosították a lelkemet, elkötelezett híve vagyok a magyarságnak. És igen, amikor az ember énekel, emlékszem, hogy fiatal koromban sokkal többet énekeltem, úgy magamban, de hogyha visszagondolok, akkor még a zenekarok egész Magyarországon, a Restiktől a Kiskocsmákig ott voltak még, énekeltek az utcán, ilyenekre emlékszem. Tehát amikor szüret volt nagyanyáméknál, akkor énekszó ment végig, és aztán egy idő múlva ez elkopott, és csak maradt a egyszerű szüret.
Azért nem annyira ez az egyszerűség jellemzi az ön pallírozódását, hiszen a Lórántfi Zsuzsanna zenei általános iskolában tanult, Budán is többek között, de én önt még eddig csak hegedűvel láttam, bár azt is láttam, hogy később gitározni is tanult. Ez a Lórántfi Zsuzsanna zenei általános iskola, ez mennyire volt fontos?
Abban az időben Kodály próbálta a zeneiskolák életét magyarabbá tenni, vagy hogy is mondjam, zeneibbé tenni, és a Lórántfiba ott Kodály felügyelte iskola volt. Ugyanazt tanultuk, mint akkor a főiskolán, tehát népdal elemzéstől a kórusokig, a szolmizációtól, a kötelező idézőjelben mondom furujáig, ami mellé kellett választani egy másik hangszert is. Én a gitárt választottam, és egész jól megtanultam gitározni, de aztán később, amikor 14 éves körül lehettem, akkor Magyarországon elkezdődött ez a most táncház mozgalomnak hívott megújulás. alakulása a magyar kultúrának, és ennek egy oszlopos tagja lehettem, hiszen ott voltam a kezdet-kezdetén, és nagyon boldog évek voltak, hozzáteszem, nem csak azért, mert fiatal voltam, hanem azért, mert nagyon nagy hitet adott nekem ez az egész, úgyhogy azért, például azért mentem el a Magyar Duda után felvidékre, hogy újra feltámasszam ezt a hangszert, ami sikerült is. Az eredeti mesterektől megkérdeztem, hogy hogy kell csinálni, belástam magam, és ennek a következménye az, hogy Béres János akkor megteremtett Óbudai népzenei iskolájában, lehetett már dudát, később megtanultam tekerőzni, brácsázni, hegedülni, és itt ebben a Óbudai Népzeneiskolában, amit még egyszer hangsúlyozok, hogy Béres Jánosnak köszönhetően Magyarországon is a hivatalos népzeneoktatásba bekerülhettek ezek a népi hangszerek.
Az a zsongás, amit a táncház mozgalom jelentett, hogyan tudott az államhatárokon túl a nemzethatárokig eljutni?
Hát bonyolultabb volt akkor még ez az egész útlevélrendszer, tehát ablakokat ütöttek be, és akkor ötször lehetett menni talán abban az útlevéllel. Nem jelentett problémát számunkra az, hogy el kell indulni messzebbre, az ezer éves határig, Gyimesig eljutni, vagy bármerre irányba, mert mindenhol magyarok laknak, ahova jártunk, és mindenhol nagyon szívesen, jó szívvel fogadtak bennünket.
Csóri Sándor Sündit, hogyan érte még el kisgyermekként, vagy már nagyobb gyerekként ez a táncház mozgalom?
Lényegében az, hogy édesapám zenész, anyukám táncolt, ő is sokat énekelt, nagyanyám énekelt, ugye kutatta is a népdalokat. Ez nem feltétlenül eredményezi azt, vagy eredményezheti azt, hogy én kizárólagosan szeressem például a magyar népzenét, vagy a táncház mozgalom egyik lelkes tagja legyek. Ezt így hozta az élet. Nem a táncház mozgalom adta meg azt az útravalót, amit mai napig büszkén viselek, hanem inkább maga az ember, tehát az ember központúsága, az emberekkel való találkozás. Ezt így is gondolom, hogy nem népzene van, hanem emberzene van. Tehát a népzene az szerintem nem egyenlő a nemzetzenével, és a nemzetzene se egyenlő a népzenével. Tehát ez sokkal bonyolultabb dolog, hogy mit jelent egy nép vagy egy nemzet. Arról van szó, hogy egy nagyon érdekes földrajzi helyen történt olyan szellemi pezsgés, ami lényegében olyan emberekben tudott kifejlődni, akiket mi most mestereinknek hívhatunk. És ezek az emberek sokfélék voltak, tehát antropológiailag, hogyha ezt megvizsgálnánk, akkor itt nem kifejezetten olyan embereket említenénk meg, akik meghatározhatóak, tehát igazából kárpát-medencei emberekről van itt szó. Azért beszélek ilyen kicsit homályosan, mert itt pont a Kárpát-medencében történik egy olyan érdekes dolog, ami által a népek egymás mellett élését kibontakoztatják. Nem tudom, hogy ez mennyire történelmi, mennyire nem történelmi jelenség, de az biztos, hogy itt a cigány, a szász, a magyar, a román, a tót, az örmény, a sváb meg tudtak élni egymás mellett úgy, hogy egymás kultúráját elfogadták, ezáltal az emberséget is elfogadták, és tisztelték egymásban az embert. Ez lehet, hogy sokféleképpen magyarázható. Az én olvasatomban inkább itt a kultúra a kulcs szó, mint ahogy gyermekként is, és később felnőttként is találkozva olyan emberekkel, akik gyakorlatilag alázattal csinálják azt a szellemiséget, amit mi, vagy a tudomány népzenének, vagy néptáncnak, vagy népművészetnek, népi kultának hív, azok az emberek teljes nyugodtsággal és elképesztő nagy energiákkal tudják gazdagítani a körülöttük lévőket.
Talán ilyen elképesztő nagy energia kellett ahhoz is, hogy még jócskán benne a pártállamban 1973-ban alapítatott meg a muzsikás együttes, és arra gondolok, hogy tudom, hogy ezt egy külső ember adta ezt a nevet, tehát nem az alapító tagok egyike, de már maga ez a név is egy kicsit civil kurázsit feltételez. Látszik, hogy ezt a nevet nem a pártközpontban találták ki. Tehát kellett valami fajta bátorság is többek között ahhoz, hogy a muzsikás elindulhasson.
Ezt Széken, a Szék községben a tanítómesterem, a brácsás, hogy így mondjam, Ádám Istvánnak a fia Pityu adta ezt a nevet. Hamar elfogadtuk, hogy ez jó lesz.
önök elfogadták, de itthon, hát nem tudom, hogy a hivatalosság számított-e, de az itthoni elfogadottsága milyen volt akkor a 70-es évek derekán?
Visszagondolva az jut eszembe csak, hogy fiatalok voltunk forradalmi hevülettel, mint minden fiatal. Úgy néztük a világot, és igazából nem törődtünk a pártállammal, hogy így mondjam.
És a társadalom hogyan fogadta el a muzsikás betörését?
Az egy nagyon új dolog volt, az a fajta világzene, amit abban az időben, a népzene mellett az a fajta világzene, amit akkor játszottunk a 80-as években, és nagyon sok emberről tudok, akik pont ezekből a világzenei feldolgozásokból, vagy magából az eredeti népzene hallására elkezdtek foglalkozni ugye saját magukkal, ugye a saját identitásukkal, a saját népzenéjükkel, és sok embert ismerek, akinek ez lett a foglalkozása is emiatt.
Önöknek mi volt a foglalkozásuk? Miből éltek, miközben muzsikáltak?
Hát különféle foglalkozásunk volt. Ketten nem dolgoztunk az együttesből, igazából még fiatalok voltunk. A másik két tag pedig egyik matematikus volt, a másik pedig geofizikus, tehát ők bejártak a munkahelyre.
Ehhez milyen szellemi hátteret jelentett az az óbudai népzenei iskola, ahol később Kobzos Kis Tamás volt az igazgató?
A Kobzos Kis Tamás előtti iskoláról beszélnék igazából, amikor még olyan szellemisége volt az iskolának, ugye, ahol elkezdődhetett a magyar népi hangszerek tanítása. Ezt Béres János intézte el, és amikor ő nyugdíjba vonult, akkor váltotta fel Kis Tamás, és csinálta azt, amit csinált. Abban az időben még nem lehetett sehol az országban hivatalosan népzenét tanulni. Ezt mind Béres János intézte el, tanmeneteket íratott velünk, hogy hivatalossá tegye, akkor ugye akkor megalakult a Duda zenekar abban az időben. Május 1-én felvonultunk, csak így, amikor így eszembe jut Duda szóval. Nagyon sok mai napig aktív zenész tanult ott az Óbudai Zeneiskolába, amit a Béres János teljes odafigyeléssel felügyelt. 200, nem tudom hányan jártak akkor az iskolába, de mindenkiről tudta, hogy hívják, mit csinál, tehát teljes odaadással igazgatta az iskolát.
Egy kicsit olyasmi lehetett, mint Mátyás király, aki név szerint több száz katonáját ismerte.
Olyan volt pontosan, igen, mert fontos volt az, hogy egy vezetőnek fontos az, hogy ismerje a alattvalóit.
Csóri Sándor Sündi hogyan látja, bár ön brácsás, de nyilván több hangszert ismer, mennyire jó, hogy Béres János átmentette ezeket a magyar népi hangszereket a jelennek?
Tényleg nagyon jó, hogy ez elkezdődött a népzene oktatás. Én is különben tanultam édesapámnál ott a zeneiskolában. Többen lényegében a táncház mozgalom mostani vezéralakjai közül is ott tanultak különben abba az iskolába. Pedagógusok kellenek ahhoz, hogy tovább tudjuk adni, tovább tudjuk örökíteni ezeket a szép dolgokat, amit például Kodály úgy mond, hogy nincs olyan zene, ami mélyebben megvilágítaná a magyar lelket, mint a magyar zene, magyar népzene. Tehát ilyen úton elindulva szükség van tanáremberekre, akik olyan karizmatikus egyéniségekre, mint akár Béres János, aki ezeket átlátja és tudja jól mozgatni a szálakat. De emellett ismernünk kell azokat a mestereket, akiket a szakma adatközlőknek nevezett el, és akkor tudunk egy biztos képet nyerni annak érdekében, hogyha meg szeretnénk ismerni a saját kultúránkat, mert egy élő kultúrában természetes az, hogy ezeket a dolgokat tudjuk. Nálunk nem élő a kultúra, tehát ez a fajta kultúra, ez nem élő. Ezt most mesterségesen próbálják visszaállítani akár a médiába, akár a pedagógiába.
Bár így lenne, én ennek jeleit nem látom.
Itt ez a jel, ahogy kimondta, ez, hogy nem látja a jeleit, ez jelenti azt is, hogy nem élő a kultúra. Hogyha ezeket megismerjük, akkor sokkal könnyebben tisztába tudjuk rakni azokat az érzelmeket, amiket mondjuk nemzettudatnak, vagy magyarságnak hívunk, és akkor nem kéne dobálózni ezekkel a kifejezésekkel. És a kifejezések is megtartanák az egészséges tartalmukat.
Szavai érzékeltetik, hogy a kultúrában konfliktusok is vannak. Nos, elszakadt egy húr, valahol a 90-es évek derekán a muzsikás együttes ketté vált. Ön az interneten úgy fogalmaz, hogy a muzsikás nevet elvették tőlem, és újraindult az ifjú muzsikás együttes. Ebből a konfliktusból milyen olyan tanulság kínálkozik, amelyet a Mária Rádió hallgatóinak érdemes megismerni, épp azért, hogy a saját sorsukat ennek tudtán alakítsák?
Hát amikor az ember ilyen úgynevezett sorscsapás éri, az nem feltétlenül rossz, mert akkor el kell gondolkoznia bizony az embernek, hogy merre is tovább és hogyan. Akkor találtam rá ezekre a gondolatokra, hogy jót mondani, jót tenni és jót gondolni, és mint a hegedűmet, ahogy gyakorolom, ezt az alapgondolatot is egyfolytában gyakorlom, mert tudom, hogy csak jóból lesz jó, rosszból semmi esetre se lesz jó soha.
Az ifjú muzsikással egy új nemzedéket kapcsolt be a népzenei mozgásba. Ennek van-e fénylő kincse mind a mai napig?
Az akkor abban az időben egy olyan dac is volt, hogy megalakítsam azt a szellemiséget, amit én képviseltem a muzsikásban annak idején, ami ugye elmúlt abban, hogy én kiléptem onnan, és azt a szellemiséget próbáltam ugye a fiatalabb nemzedéknek átadni, és mai napig azt lehet látni, hogy fiam nagyon jól vezeti például a Budafolk együttest, ahol a nem feltétlenül autentikus eredeti zenét játszanak, viszont ezt a kárpát-medencéi magyar világi népzenét, ezt föltűzték az ászlajukra.
Csóri Sándor Fündi hogyan látja ön? Nem egy autentikus népzenét játszik a Budafolkban, de ha belegondolunk, annak idején Balassi sem a 16. században 13. századi költészetet valósított meg, hanem megújította a korábban kialakult költészetet. Ez egy természetes folyamat-e?
Én azt gondolom, hogy az autentikus szó az nagyon sok mindent rejt magában, hogyha ezt lefordítjuk magyarra, akkor jelenthet hiteles zenét is, vagy olyan zenét, ami olyan forrásból táplálkozik, ami hiteles.
Maga a Budafolk ebből a szempontból hogyan működik? Lelkeket nyert meg egy értékrendnek, vagy inkább attól jó, hogy új értékeket hozott létre?
Ilyen szempontból kísérletezünk mi is abban, vagy feszegetjük azokat a határokat, amiket magunknak állítottunk fel. Jó dolgot szeretnénk csinálni, ami tükrözi a korunkat, tükrözi a mostani kornak a magyar színeit, és nem egy olyan színt, ami mondjuk a zenei gyarmatiságunkat fejezné ki.
Majdnem azt is mondhatnánk, hogy jó, hogyha a zene varázsjeleket ad. Csóri Sándor Varázsjelek címmel írt könyvet a zenetanításról. Ezzel nekem azt csugalja, mintha a zenetanításban a transzcendens is jelen lenne. Jól érzem?
Nagyon jól. Ugye, amikor elkezdtem zenélni, akkor vidáman pengettem a húrokat, meg dudáltam, és amikor egyre nőttem és fejlődtem, vagy hogyan mondjam, idősödtem, akkor rájöttem, hogy a zene az arra való, hogy az emberségünket fejlesszük.
Elképzelhető, hogy valamilyen zenetörténetbe belekerül Kodoba Ignác náci bácsi magyar palotkáról, vagy Moldován Ilka Gyuri székről?
Igen, elképzelhető. Azért, mert az a zenei szabadság, ahogy ők játszottak, az ebben a lekottázódott világban ez még nagyon újszerű is. Tehát teljesen modern, ahogy ők játszanak, pedig a legősibb autentikus technikákkal és hangképzéssel játszanak, de mivel a kottaírás és a kottának a merevsége, ahogy rányomta a zenére a bélyeget, ez majd fel fog szabadulni, és bizony a zene vissza fog oda kerülni, hogy a zene az egy szabad dolog, az egy szabadság, és nem igazából merev kotta.
Ifjabb Csóri Sándorral és fiával Molnár Pál beszélgetett. Mária Rádió.
16:25. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.